Kérem, akkor felkérem Sombolj Gábornak, kezdje el vezetni a
vitát. Köszönöm szépen. Az utolsó beszélgetésnek a szervezők azt a címet adták, hogy jobbá tehetők-e az emberi kapcsolatok. Ez a kérdés magában foglalja azt, hogy az emberi kapcsolatok rosszak, vagy nem igazán jók. Éppen ezért az első kérdésem pontosan arra vonatkozna, hogy valóban rosszak-e ezek az emberi kapcsolatok. Ugyanis hát láttuk, elég sok aspektusból megfigyelhettük a mai nap folyamán az emberi kapcsolatokat, és ami a mai magyar, vagy a mai nyugati társadalomra vonatkozott, elég elborzasztó statisztikák szerepeltek például Sivaram Szvámi Maharajnak az előadásában. Láttuk, hogy 100 esküvőre, vagy 100 házasságra majdnem 50 válás jut, de felmerül a kérdés, hogy vajon rossz-e, hogyha ennyi válás jut, hiszen, mint tudjuk, a változatosság gyönyörködtet, lehet, hogy épp azt teszi jóba a kapcsolatokat, hogy valaki minél több partnerrel próbálja ki a saját kapcsolatteremtő képességét. Tehát felmerül először is az a kérdés, hogy valóban rosszak-e a kapcsolataink, valóban rosszak-e ezek az emberi kapcsolataink, és én, mint történész, belevenném még az időfaktort is az első kérdésben, hogy ezek az emberi kapcsolatok valóban most rosszak, a mi korunkban rosszak, vagy a mi korunkra lettek rosszabbak, és amit pedig az elmúlt korokról gondolunk, az vajon egy nosztalgia, vagy pedig tényleg valóság. Mielőtt megadnám a szót, annyit elmondanék, hogy körülbelül 15 perc jutna egy kérdése, és arra kérlek titeket, hogy 5-5 percbe válaszoljatok, és utána pedig 5 perc lenne, hogy az egymás válaszára reagáljatok. Jó, és akkor Anna Mária, megadnám a szót.
Jó. Én nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást is, ez nekem egy kuriózum. De tényleg szeretek foglalkozni az emberi kapcsolatokkal. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szakterületem a pszichoanalízis. Azon belül is, ugye én tárgykapcsolati pszichoanalízissel foglalkozom, ami ha lehet még szőrözősebb, mint a régen az ortodox freudi volt, vagy a jungiánus analízis. A Klein János vagy tárgykapcsolati analízis megpróbálja a szubjektív objektivizálását, amennyire csak lehet, tehát megpróbál tüneti segítséget nyújtani egy-egy betegségnek az értelmezéséhez, egy-egy jelenségnek a megértéséhez, és nem csak arra jó, hogy egy beteg mondjuk egy analitikus kezelés során meggyógyuljon, hanem arra is jó, hogy akár társadalmi jelenségeket is mondjuk megérthessünk, mert azért a pszichológia vagy a klinikai pszichológia területe mindig jól mutatja egy társadalomnak a változását, és ha azt mondjuk, hogy emberi kapcsolatok és milyenek mostanság, akkor én erre azt mondanám, hogy rendszerváltás óta a dolog eléggé romlik. Ehhez elég bemenni azt gondolom egy könyvesboltba, most már kötetnyi szakirodalma van annak, hogy kell egymással viselkednünk, hogy kell megismerkedni, hogy kell párkapcsolatot létrehozni, hogy kell interjúzni egy munkahelyen, hogy kell barátságokat fenntartani, hogy kell... Tehát mindenhez már lassan lesz egy kotta. Szerintem aggasztó, hogyha bizonyos emberi gesztusokhoz és régebben egészen egyszerű viselkedésekhez most már sorvezető kell, mert az arra utal, hogy valahogy a gesztus vagy a kommunikáció vagy a magatartásbeli különbségek elvezettek oda, hogy az emberek elbizonytalanodtak. A fogyasztói társadalom, ami itt a rendszerváltás óta kezdett nálunk is nyilván kialakulni, ugye most arra már látjuk, hogy egy igazi pénz- és érdekközpontú, egy profitorientált virág. Ebben azt mondtam, hogy virág, ez egy freudi elszólás volt, világ. Ebben, hát nem szép virág. Ebben a helyzetben a profitorientáltság nyilvánvalóan bekúszik az emberi kapcsolatokba, tehát az emberek nagy részének inkább érdekvezérelt kapcsolata lesz, ha a víz tetején akar maradni, és egyáltalán nem biztos, hogy a magánéletében meg tudja találni azt, akivel egyébként jól tud élni. Egy jó kapcsolat, csak hogy mondjak valami szörnyűséges prózait, az analitikus szempontrendszer szerint úgy néz ki, hogy kellően ki tudjuk elégíteni egymás narcisztikus szükségleteit. Tehát én akkor tudlak téged szeretni, ha te pont úgy szeretsz engem, ahogy én szeretném, hogy szeressen valaki. Ez egy rettenetes képlet, roppant önzőnek hangzik, mint az előző előadásban az önző és érdekvezérelt szereted. De hát ilyen az ember, legalábbis szerintem. Nyilván vannak ennek túlzó formái, de azért van az az optimális érdekérvényesítés, ami muszáj, hogy meglegyen, különben az ember a mi fogalmaink szerint életképtelen. Tehát a jó emberi kapcsolat az pont annyira asszertív, vagyis hatékony, amennyire képes arra, hogy egy másik emberből az én segítségemmel kihozza a legjobbat úgy, hogy még én is jól érezzem magam, és ő is jól érezze, és ketten együtt létrehozzunk egy új közös entitást, ami már nem kettőnk összege, hanem egy új fogalom, ami létrejön. És hát a klinikumban mi így a szakember kollégáimmal együtt így azt látjuk, hogy romlik az érzelmek minősége és az emberi kapcsolatok minősége.
Köszönöm szépen, példás volt, pont 5 perc. Tehát pontosan...
Ez csak azért mondom, hogy időgazdálkodás tréninget is tartunk.
Ez látszik. Tehát akkor, hogyha egy mondatba kéne összefoglalni, rosszabbak az emberi kapcsolatok, mint mondjuk kb. 20 évvel ezelőtt voltak.
Kb. Igen.
És ennek az oka az érzelmi...
Ennek van egy társadalomlélektani oka, ami egy nyilván egy ilyen profitorientált társadalomlélektani háttér, és van egyfajta emberi oka. Ez is érthető lenne, hogyha előző generációkat vizsgálunk, akik szülőként kitermelik azokat a generációkat, akik elkezdenek vergődni, azt gondolom, hogy valahogy jól éljenek, és a jól élést nem tudjuk ma már definiálni, hogy az most jó emberi kapcsolatot jelent, vagy egy elég magas fizetést ahhoz, hogy utazni tudjak. Ha még egy percem van, csak elmondom, hogy 2 évvel ezelőtt egy Millward Brown nevű piackutató cégnek egy eredményével megismerkedtem. Ennek a kutatásnak első-másodéves Európa szerte 8 országban egyetemisták voltak a hallgatói, ez mély interjút jelentett, életút elemzést, célokat. Alapvetően egy brandvizsgálat volt, hogy milyen mobiltelefont veszünk ma mi Európában, és milyen kólát iszunk, és lett egy melléktermék. A fiatal egyetemista generáció perspektívikusan, amit fontosnak tart, az az autó, a lakás, az utazás, a ház, és ennyi. Tehát egy darab érzelem, semmiféle kapcsolat, semmi, még egy szerető, bocsánat, szóval, hogy semmi, se gyerek, se feleség, semmi emberi nem volt a dologban, kizárólag matéria és anyagiak. Ez nyilván nem a világra reprezentatív, nyilván még csak lehet, hogy Európára sem mondhatjuk, de látleletnek, hát elfogadható, és úgy viszont elég pocsék. Ez a mi világunk.
Köszönöm szépen. Akkor megkérném Nisvara Krisnaprabhut, hogy mondja elő is a válaszát 5-6 percben.
Köszönöm szépen. Elárulom, hogy mi a legfőbb félelme, mert hát ezzel az egész beszélgetéssel kapcsolatban. Ja, mi teológiánknak van egy olyan alapelve, hogy az embernek példamutatónak kell lennie. Szóval, hogy amit mond, annak úgy valóságba, összhangba kell állni a valósággal. És az ember bejön egy ilyen fórumra, hogy hogyan tehetők jobbá az emberi kapcsolatok, és van egy kedves vitapartner, akivel addig egész jó kapcsolat van, és a végére teljesen összeveszünk, akkor mindegy, hogy mit mondok, mert azt látjuk, ez nem tud jobban lenni az emberekkel. És van rossz tapasztalatom, és 2 évvel ezelőtt az első létkérdés konferencián meghívtunk egy nagyon tekintélyes tudóst, az volt a vita téma, hogy van-e lélek, vagy nincs. És előtte beszélgettünk ezzel a tudóssal, és mondta, hogy hát neki olyan szimpatikus a mi közösségünk, és még a adója 1%-át is nekünk szokta adni, és aztán, amikor az előadáson kiderült, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy van-e lélek, és mi a lélek, hogy én szerintem azóta nem adja nekünk az 1%-át. Úgyhogy, de mindig engem dobnak be ezekből vitás témákba. Szóval, hogy miért rosszak az emberi kapcsolatok? Szerintem is rosszak. Ebben nagy egyetértés van közöttünk. Hogy az életnek minden területén, szóval a gyerekek a szülőkkel, a gyerekek a tanárok a szülőkkel, és a házastársak, párok, barátok, hogy nagyon felszínes szinten mozognak a kapcsolatok, és nagyon könnyen elromlanak. Ugye nem régen egy rendezvényteremben voltam, egy ilyen többszintes rendezvényterem, és ugyanott működik egy művelődési ház. És a első szinten és a 3. szinten ott van a rendezvény, szervezés, a többi szint pedig a művelődési házé, de az eszközöket közösen használják. Akkor kérdeztem a rendezvényszervezőt, hogy és jó a kapcsolat a művelődési házal? Jó, jó! És mondtam, és lehetne egy dobogót szervezni ehhez az előadáshoz? Azt mondja, ó, az nagyon nehéz lesz. És akkor utána beszámolt róla, amikor már vége volt a rendezvénynek, hogy ez micsoda küzdelembe került egy dobogót szerezni. Szóval, hogy ahol már emberek vannak együtt, és érdekek vannak, nagyon, nagyon nehezen működnek a dolgok. És hogy ez mennyire csak a jelennek a problémája, vagy mennyire a múltnak, nem tudom, hogy ez egy következő kérdésnek a tárgya lesz-e.
Én várom a választodat közben egyébként. Részletesebben. Tehát az volt a kérdés,
az, hogy rosszak az önzés. Az én válaszom az, hogy az önzés az oka, hogy rosszak a kapcsolatok, és ennek az alapvető oka az emberek jellemének a gyengesége. Sok oka van, és beszélhetünk felszínes okokról, és beszélhetünk mélyebbekről. Én a felszínékről indulnék, és egyetértek azzal, amit Anna Mária mondott, hogy az a fajta szemléletváltás, vagy a fogyasztói kultúrának az erősödése, ez hozzájárult az emberi kapcsolatoknak a romlásához. Nem biztos, hogy a könyvekből ezt le lehet mérni, mert ugye hát a rendszerváltás előtt hivatalosan mindennek jónak kellett lennie, így az emberi kapcsolatoknak is, úgyhogy akkor is biztos, hogy voltak problémák. De hát ahogy nézzük, szóval ez végső soron a materializmus problémája. Szóval ez, amiről beszélünk, a matériának a fontossága, az anyagi értékeknek a hajszolása az emberi kapcsolatokkal szemben, pláne a lelki értékekkel szemben, vagy az Istennel való kapcsolattal szemben, ez egy materializmus. És romlik a tendencia, szóval ez én meglátásom a mindennapok szintjén is ez, és ugyanezt támasztják el a védikus írások, hogy egy olyan korban élünk, amit az anyagiasodás jellemez, a félreértés és a nézeteltérések jellemeznek, és így az emberiség sok szempontból degradálódik, aminek egy tünete az, hogy utána az emberi kapcsolatok elkezdenek csikorogni.
Köszönöm szépen. Akkor Anna Mária, nem tudom, szeretnél erre még valamit mondani?
Az jutott az eszembe, hogy persze mondhatjuk, hogy a rendszerváltás előtt minden jó volt, most meg minden rossz, ez nyilván nem így van. De az előbb utaltam rá, hogy a klinikai pszichológia területe, vagyis mondjuk a pszichiátria nagyon alkalmas arra, hogy egy társadalom állapotát megnézzük. Ha 25 évvel ezelőtt besétáltunk volna a Lipótra, ami ugye most már nincsen, vagy alig van, december 1-ig, akkor ott nagyon szép kórképek jöttek volna szembe, nagy szép skizofréniák, jött volna Napóleon, nagy paranoid kórképek. Ez az én fogam, szóval hogy így nem úgy szép, hanem hogy ilyen nagyon igazi klinikai nagy esetek. Egy meghatározható, jól definiálható tünetképzéssel ma. Ha megnéznénk a korrajzokat, akkor az a típusú depresszió, az a típusú bűntudat, az a típusú szorongás, az a típusú paranoid tünetképzés mondjuk úgy nincs. Ma inkább azt látjuk, hogyha olvasott itt valaki amerikai kortárs szerzőket, mondjuk Bret Easton Ellis-t, aki ugye elég durva ebben a formában mondjuk, hogy amerikai pszichó. Ugye ő az, aki nagyon jól megjeleníti azt a típusú mai karaktert, aki kemény, aki narcisztikus, aki elég agresszív, elég intelligens ahhoz, hogy van kicsit olyan, mintha két arca lenne. Van egy nappali és van egy éjszakai, van egy munkahelynek szóló, akár egy japi megjelenés, egy ilyen business look cuccban egy higgadt nyugodt embert látunk. Ugyanakkor este vagy éjszaka, ugye egy másik karaktervonás bújik ki, ahol már a mindenféle erőszakos és indulatvezérelt működések jönnek elő. És azt látjuk a betegségekben, hogy mindennek a hátterében narcisztikus, agresszív, indulatos működések állnak. Ma már, ha valaki mondjuk nekem a rendelőben azt mondja, hogy olyan depressziósnak érzem magam, nem azt fogja megfogalmazni, ami még így a nagy pszichiátria tankönyvekben benne van, hogy ő valahogy úgy szorong és szomorú, hogy bűntudatot érez, hogy valami nyomasztja. Ma azt mondja egy ilyen ember, hogy itt olyan üres valami. Vagy azt mondja nekem arra a kérdésre, hogy vagy, mikor megkérdezem, akkor azt mondja, hogy olyan középszürke plusz-plusz. Ez egy másik világ. az érdekvezéreltség vagy a profitorientáltság egy kicsit azt is jelenti, hogy nem elég az a szülői háttér, ami nyilván egy kicsit elégtelen, talán bizonyos érzelmi szempontból, hát hisz azért jelennek meg ezek a generációk. Erre még ugye azt látjuk, hogy a viszonylagos társadalmi megléthez az kell, mint túlélő stratégia, hogy az ember tudjon narcisztikus lenni, tudja magát önérvényesíteni, tudja eladni magam egy munkahelyen, tudja eladni magam bárhol, ahol szeretném, különben egy lúzer leszek, ugye lemaradok, kimaradok, és akkor körülbelül nekem annyi. Na most így gyakorlatilag egy ilyen indukált jelenséget látunk, hogy az alapjelenséghez még hozzátevődik ez a fajta túlélő stratégia, és a kettő együtt már kiad egy elég jellegzetes karaktert, akikhez tényleg ma már elég kinyitni egy kortárs irodalmi művet, vagy megnézni egy kortárs filmet, hogy ez nem pont az a karakter. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a rendszerváltás óta mondjuk itt Magyarországon mi az, ami nagyon érzékelhetően megváltozott, akkor azt kell mondjam, hogy ez, hogy ennyi agressziót, és mindegy is, hogy ez most szép passzív agresszió, ahogy az embert így sávban egy másik autó kiszorítja a vezetés közben, és még csak oda sem néz. Tehát, hogy ugye annyiféle fajta agresszióval van tele az életünk, hogy szerintem a háromnegyede már fel se tűnik, csak amikor az emberrel tényleg ordít valaki. Tehát, hogy akár passzív, akár aktív formáját nézzük, ez már egy túlélő működési elem. A miénk lett. Hát annyira mondjuk ez meg nem egy örömhír, ugye? Mert hogy bizonyos szempontból ez benyújtja a számlát. Mert egy ilyen ember igazán boldog, csak hogy valami sziruposat is mondjak, nem tud lenni. Nem tudja megtapasztalni azt, ami nagy hirtelen egy igazi felismerés lesz. Nekem a másik szakterületem az onkológia. Ugye ezt mindannyian tudják nyilván, hogy akinek lesz egy onkológiai diagnózisa, nagyon hirtelen azért rájön, hogy mi a valódi értékrend, hogy nem biztos, hogy az, ami a bankbetéten vagy a ruhásszekrényben van, hanem lehet, hogy az ezt egyszer egy páciensen mondta csontvelő transzplantáció után, hogy a Daróczi úti kórházból így kinézve rálátott egy tulipánfára. És az volt az élet legnagyobb kincse, hogy látta virágozni tavasszal. Mert ez azt jelentette, hogy él. És ennél nagyobb dolog úgy különben nincsen. Csak ezt elfelejtjük így simán, mert nem vagyunk betegek, meg semmi, de viszont kell a pénz, és el kéne utazni, nyaralni, és meg kell venni a nem tudom én mint. Szóval hogy egy teljesen másik pörgésben vagyunk napi 24 órában, amiben egyébként, ezt is csak halkan mondom, az elmúlt 5 évben már beleraktunk egy dupla szorzót, tehát azt gondolom ma 24-ben azt csináljuk, amit mondjuk 5-10 éve 48 órában.
Igen, ezt én is tanúsítom, és ezzel be is, vissza is ragadnám a szót. Nagyon érdekes, amiket mind a ketten mondtatok. Felmerül azonnal az a kérdés, hogy ugye egy nagyon vidám korképet festettünk most az emberi kapcsolatokról. Negyed órában azt hiszem, hogy sikerült elmondani, hogy igen, nagyon rosszak a kapcsolatok, és valami elromlott, valami még jobban elromlott, mint ahogy el volt romolva. De egy fontos szót mondott Ismara Prabhu, hogy materializmus. Na most, hogyha a rendszerváltástól datáljuk ezt a romlást, a materializmus azért az előző korszakra is igencsak jellemző volt, sőt, mondhatni a kötelező ideológiája volt, ugye a kommunizmus, szocializmusnak, kiminek nevezi annak a korszaknak is. Tehát az én kérdésem arra vonatkozna, hogy itt ez a kapcsolatok romlása, ez egy történelmileg magyarázható, tehát történelmileg megfogható dolog. Ugye említetted az amerikai pszichó kapcsán, hogy az embereknek ketté válik az énje, van a munkahelyén egy énje, van egy otthon énje. Tudjuk, hogy nagyjából a nyugati kultúrában a magánszféra és a közszféra szétválasztása az ugye a középkor régen, a kora újkorban jelenik meg, és egyre inkább erősödik, és olyannyira erősödik, hogy ugye a 19. század végétől elkezdik leírni az individualizációt, az elidegenedés, főleg a nyugati nagyvárosokban egy tünetté válik. Tehát tényleg arról van-e szó, hogy itt egy történelmi jelenségről van szó, ami mondjuk 3-400 éves, vagy pedig egy sokkal mélyebb problémáról van szó az emberi kapcsolatok esetében. És hogyha most megengeditek, én megfordítanám a sorrendet, és akkor először Ismara Prabhut kérdezném, hogy tehát egy mélyebb oka van ennek, vagy pedig inkább tényleg egy történelmileg is megragadható kérdésről van szó?
Történelmileg is megragadható, de azt én még mindig egy felszíni oknak tekintem. Tehát romlanak a dolgok korszakról korszakra, lehet, hogy az előző korszak is filozófiailag materializmus volt, de életmódban most már még materialistább. Szóval ez is egy fokozható dolog. És hogy ez valamikor elkezdődött, igen, elkezdődött mondjuk az európai kultúrában, ugye ezt úgy nevezzük, hogy a szekularizáció, ami mondjuk visszavezethető a felvilágosodásig, de nyilván az is csak egy intenzitást adott ennek, és a gyökerei még mélyebben vannak, mert már a görög filozófusok között is találunk ateistát, vagy materialistát, hedonistát. Szóval a legtágabb folyamat, vagy a legmélyebb gyökere az egésznek az a materialista felfogás, hogy nincs más, csak az anyag, ami körülvesz bennünket, mi más, mi, mint személyek, nem vagyunk más, mint anyagok, de ez az anyag képes élvezni, az élő anyag képes élvezni az élettelen anyagot, vagy egy másik élő anyagot, és ennyi az élet. Szóval a problémának a gyökere ez, és aztán ezt lehet fokozni, hogy ez ki mennyire gátlástalanul csinálja. Ugye a korábbi kultúrákban valahogy mederbe volt tartva, még ha materialisták voltak, de mederbe volt tartva ez a materializmus. Ahogy ma történik, és ahogy ma változik a világ, ez azt jelenti, hogy ez a meder, ez egyre tágul, hogy egyre inkább mindent lehet, egyre inkább mindent megtehetsz azért, hogy az érzékeidet kielégítsd, és egyre intenzívebb az a biztatás, hogy az élet célja csak ez, hogy az érzékeidet kielégítsd. Szóval ennek a gyökere itt van, és ez nem is egy néhány évtizedes, vagy egy néhány évszázados, hanem egy több ezer éves folyamat, ami az egész emberi kultúrát jellemzi, és ez a lelki értékeknek, a vallásosságnak a hanyatlása, és a materializmusnak az erősödése. Minden ide megy vissza. És ebből az egy gyökérből nem csak ez az egy probléma következik, hogy a kapcsolatok elromlanak, hanem a környezetszennyezés. Ott is azt mondják a környezetvédők, hogy hát milyen jó lenne azt elérni, amit a hagyományos vallási kultúrák elértek, hogy ott az emberek szabályozottan éltek, és csak annyit vettek el a természetből, amennyi feltétlen kell. Milyen jó lenne ma is ezt elérni vallások nélkül? De azt látjuk, hogy vallások nélkül nem tudják megcsinálni. Ugye van a mi lelki tanítómesterünknek, Srila Prabhupádnak volt egy híres mondása, hogy az emberek Isten királyságát akarják, Isten nélkül. Szóval, hogy úgy akarjuk élvezni ezt a világot, hogy teljesen elfeledkezünk arról, hogy honnan van a világ, kihez tartozik, és mi a mi felelősségünk Isten irányában. És így nem lehet élvezni, mert csak azt látjuk, hogy ezek a törtető emberek, akik csak ilyen érző húscsomónak gondolják magunkat, vagy élvező húscsomónak, a végét teljesen frusztráltak lesznek, és a klinikai esetek lesznek belőlük.
Tartozom egy vallomással, én nem vagyok vallásos.
Na, ettől félek.
De attól még értem, amit mondasz.
Ez szerint egy élvező húscsomó vagy, hogyha jól értettem.
Húscsomóra
jelentkeztem. Nem mondtam.
Csak hogy tisztáz... Te mondtad, csak tisztázzuk a viszonyokat.
Itt ül hedonista húscsomó. De nem baj, ez jó az. De... nyilván az én felfogásomban egyházhoz tartozni, az valamilyen rendszerhez tartozni vágyást jelöl meg, hát értelemszerűen. Ugye, ha én azt akarom, hogy bármilyen hit, Isten, bárki, és ez nem csak egy vallásra vonatkozik, hanem bármilyen eszmerendszerre, ugye, akkor azt várom el, hogy az a rendszer valahogy keretezze az én életemet, és adjon biztonságot, amikor arra szükségem van, adjon útmutatást, stb. Fogalmam sincs, hogy az emberek hanyad része csatlakozik bármilyen ilyen típusú rendszerhez, vagy sem. Én hihetetlen két lábbal állok a prózai földön. Én az emberekben hiszek. Vagyis arra a kérdésre, hogy mondjuk mindent használni és élvezni akarnak, azt tudnám mondani, hogy tegyék. Csak van egy baj. A baj, azt én nem egy külső rendszer hiányában keresem, hanem az önismeret hiányában. Az önbizalom és az önértékelés hiányában. Köznyelvi szóval azt is mondhatnám, hogy az emberek egy részének nincs tartása. Ugye attól, hogy valaki elmegy és megiszik két pohár bort, akár két naponta, mert vacsorázni jár, nem mondhatjuk rá, hogy biztosan alkoholista lesz. Miért lenne? Ha a kontroll alatt tartja ezt a dolgot. Ugyanígy igaz ez mindenre az életben, de nyilván változik a társadalom. Van egy iszonyatos technológiai és informatikai robbanás az életünkben. Az internet és ez a fajta internetes életforma, amit élünk, olyan dolgokat ír felül, ami hihetetlen. Olyan jelenségek vannak, amik tényleg elképesztők. Ma már ugye a generációk életkora csúszik össze. Biztos ismerik az MO jelenséget, hogy 10 éves gyerekek, 11 éves kislányok magukat 21 évesnek kisminkelve egóznak. Az egó az a saját mobiltelefonnal fotózza magát otthon a fürdőszobai tükör előtt, fölteszi a netre, és vígan csetel 20 évesekkel. Még ugye internet nem volt, és ez most olyan, mintha húgognék a fejlődés ellen, pedig nem. Ugye egy 11 évest azért a nővére csak kilökött a szobából, ha az hallgatózott, amikor ő a fiúja ügyeit tárgyalta meg a barátnőjével, mert valahogy így azt mindenki tudta, hogy a 10 éves ezzel így még ráér. A mai 10 éves az nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, és hogyha most 20 év múlva ülnénk itt, hogy milyenek az emberi kapcsolatok, és ők ülnének itt, én nem is tudom, mit lehetne már mondani, mert hogyha 10 évesen már ebben a kicsit szexista, kicsit pénz- és profitorientált virágban ő már agyon sminkelve magát fotókat készít, akkor nem tudom, mi lesz neki érdekes az életben 10 év múlva, amikor már kiégett és depressziós. Nyilván nem minden gyerek ilyen, de egy tendencia biztos, hogy simán vesszük el a gyerekektől a gyerekkorát. A kiskamaszoktól a kamaszkort, a tinédzserektől az igazi tinédzserkort, ma már egy bölcsödébe is, hogyha nagyon olyan, akkor felvételizni kell, az óvodákban már rendszeresen. Olyan társadalmi változások indulnak meg, amik azt eredményezik, hogy igen, mindenki mohó lesz. Amit lehet, ezt az én szakmámban úgy hívjuk, hogy az itt és mostban azt meg kell szerezni, mert az így most akkor megvan. Mert egyébként fogalmam nincs, hogy mi lesz holnap. Van, aki ezt néha meg is fogalmazza, és nem feltétlenül egy klinikusi rendelőben, hogy így nagyon előre nem lát. Tehát nem tudná megmondani, hogy az elkövetkezendő 2 napjában mi fog történni, mert mondjuk van egy kiszolgáltatott munkahelye, ahol őt a főnöke úgy ugráltatja, ahogy csak kell. Ez azt fogja jelenteni, hogy az életben a bizonytalansági tényező túl magas. Akkor viszont bármilyen felnőtt legyen valaki, egy analitikus szempontjából, mindjárt befejezem, regrediálni fog. A regresszió az azt jelenti, hogy életkorban elkezdünk visszacsúszni. Példa erre, hogyha valaki nagyon megijed, és mondjuk azonnal kap a régi gyerekkori szokásaihoz, icegteti a körmét, babrálja a haját, bekapja az ujját a szájába, az egy nagyon szép és látványos regresszió gyerekkorba, de vannak ennek fajtái. Így regrediálunk egy általános szorongató bizonytalanságra, szinte csecsemőkori mohósággal. Amikor mindent meg akarunk venni, amikor a betegségek között egyszer csak megjelenik a kóros vásárlási kényszer, amikor azt látjuk, hogy egyébként teljesen racionális emberek csinálnak olyan irreális dolgokat, hogy csak úgy fütyül, ugye akkor így kicsit nem lehet érteni. Nem lehet érteni, hogy miért kell jóshoz járni, nem lehet tudni, hogy miért kell kártyát vetni, mert csinálni kell olyan dolgokat, amik vagy azzal hitegetnek, hogy megmondják azt, hogy mi lesz, vagy olyan dolgokat kell csinálni, amik azonnali kielégülést nyújtanak, mert az azonnaliság az valahogy most a működő vezérrel a másik. És ez aztán tovább színezi majd a társadalmi működést, tovább erősíti a materialista létet, és hát nyilván egy kicsit módosítja újra az emberi viselkedést.
Tehát, hogyha egy mondatban kéne összefoglalni, ez egy történelmi jelenség, ez a mániám, bocsánat, de a moderátornak ez a hálátlan szerep jutott. Tehát ez egy történelmileg megmagyarázható ok, tehát ez egy 4-500 éves és a fogyasztói társadalom, vagy pedig a magán és a közféra elválásával magyarázható ok, vagy pedig van más oka is, hogy nem működnek
a kapcsolatok. Én ezeket a hardvereket megtartanám, és azt mondanám, hogy a szoftver, az ember, az meg csak így tud működni ilyen hardware alapon.
Köszönöm. Akkor, tehát most a szoftverbe beleakadtunk az emberbe, akkor most megadnám a szót. Ugye most ez
azért jöttem.
Világos. Tehát akkor te mit mondanál erre? Tehát az ember, amit elmondott Anna Mária, tehát hogyan van benne az ember ebben a helyzetben a rossz kapcsolataival?
Nem tudom, hogy jól értem a kérdést.
Akkor még egyszer elismétlem. Tehát ugye az volt, hogy mi az oka annak, hogy a kapcsolataink rosszak. Jana Mária azt mondta, hogy az ember lényegében a maga helyzetében, vagy nem tudom, ha tudnád még jobban definiálni, hogy a szoftver alatt mit értesz?
A személyiség működését. Tehát ha azt mondod, hogy történelmi viszonyok és 300 év, akkor én erre azt mondom, hogy akkor tekintsük ezt egy törvényszerű változásnak, amit viszont értelemszerűen követni fog a személyiség változása. Azt már Freud is leírta, hogy ha változik a társadalmi közeg, akkor egy idő után el fogunk jutni oda, hogy hogyan változik az egyéni személyiség. Mert a társadalmi közegben módosulni fog a csoportok viselkedése, az hatni fog a kis csoportéra, a kis csoporté a családéra, és a család pedig, mint szülő, már a gyerekre. És így fogunk eljutni a picit elhanyagoló, agyonhajszolt anyákig, akik viszont meg fogják szülni 5 éven belül azt a generációt, akinek meg még rosszabb lesz. Tehát ez a szoftver.
Tehát akkor a szoftver revétérés nagyon erősen hat a hardware.
Hát a kettő együtt jár, igen, csak akkor tudod bekapcsolni a gépet, ha van.
Mennyire gépről van szó. Igen.
Elnézést kérek, hogy közbeszólok. Egyszerűen háromnegyedet van, csodálatos minden, de szeretnék úgy hazamenni, hogy legalább egy-kettő mondat elhangzik arról, hogy hogyan lehetünk jobbá az emberi kapcsolat.
Bocsánat, ugye negyedkor kezdtük, és 1 órát adtunk maguknak.
Tényleg érdekes, de annyira érdekelne egy-két mondat csak, hogy
most örülök, hogy két moderátorunk van. Elnézést, hölgyem, örülök, hogy ön is moderál. Én azért, mivel nálam van a mikrofon, visszajönnék ezzel a helyzettel. Hagynám, hogy a két vitapartnerünk még ezt elmondja. Jó, és utána pedig ez lett volna a harmadik kérdés, ugye is. Köszönöm, hogy ennyire együtt egy sófra jár az agyunk. Köszönöm szépen.
Igen, tehát én azt hiszem, hogy a folyamatnak az elemzésével itt Anna Máriával több száz évig egyetértünk.
Igen.
Több száz évig egyetértünk, hogy a történelmi változások, ezek befolyásolják az embereknek a gondolkodásmódját, mentalitását, és ez meg fog jelenni az emberek viselkedésében, meg fog jelenni a klinikai kórképekben, szóval ez azt hiszem, hogy szükségszerű, de én azt hiszem, hogy még egy kicsit mélyebbre kell ásni, tehát hogy mi okozza ezeket a történelmi változásokat, nyilván ez már ilyen történelem filozófiává válik egy bizonyos ponton, de minden kornak van egy szelleme, ugye vannak külön korszellemek, és azt látjuk, hogy a korszellem, különösen, hogyha hosszú távra nézzük vissza, szóval megnézzük, hogy pár ezer éve mi volt a Földön. Nagy vallási kultúrák voltak, egyértelmű, Istenre szögezett kultúrák voltak. Lehet, hogy voltak kis egyének, voltak kisebbségek, akik ehhezzel nem értettek egyet. És volt egy harmónia, volt egy szabályrendszer, ami ezeken a vallásoknak a kinyilatkoztatásain, az alapelvein nyugodott. Szóval én azt hiszem, hogy ha igazán a mélyre ásunk, akkor egy világnézeti problémához fogunk jutni. Hogy az egésznek a gyökerénél ez van, hogy az emberek mit gondolnak a saját eredetükről, mit gondolnak a világ eredetéről, mit gondolnak a halál utáni létről, mit gondolnak arról, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És ahogy ez megváltozik, onnantól kezdve, szóval az egyik, hogy van Isten, és nekünk valahogy figyelni kell arra, hogy ő mit, miért csinált és mit akar tőlünk. Amikor ez megváltozik, hogy nincs, akkor onnantól mi fogjuk kitalálni a dolgokat, mi döntjük el, mi alkotjuk a szabályokat, mi alkotjuk a jogrendszert, mi döntjük el, hogy nekünk mi a jó, és onnantól kezdve indul be ez az egész folyamat, amit most rövid távon látunk, hogy mi történik, hogy 25 év alatt bolondabbak lettek az emberek. És mi fog történni még 10 év múlva, és még 25 év múlva, de az egésznek meg kell találnunk a legmélyebb okát, mert anélkül nem fogjuk tudni megváltoztatni.
De ami most zajlik, az nem az Isten irányítja szerintem, hanem mondjuk a világon van 15 ultragazdag üzletember, és ő.
De ettől fognak el mindenki kapcsolatai, ugye ez a kérdés. Tehát akkor most, hogy a közhangulatnak is engedjünk, és el is érkeztünk a harmadik kérdéshez, ugye? Tehát, hogyha azért látjuk, hogy elég különböző a meghatározásotok. Tehát a helyzetet hasonlítélitek meg, rosszabb a helyzet, de ennek mi az oka, ott van igazából szerintem a vita lehetősége, nem feltétlenül kell ezzel élni, de akkor megkérdezném, hogy hogyan javítható ez a helyzet. Tehát hogyan javíthatók a kapcsolatok ezzel a háttérrel, amit idáig sikerült feltárnunk. Anna Mária, megint neked adnám a szót.
Ez az a kérdés, amit én mindig megkapok, hogy csak húhogni tudok többnyire, hogy mit lehet tenni, hogy minden jobb legyen. És akkor persze ajánlgathatnék lakatlan szigetet, meg mindenféléket, ahol jól meg lehet valósítani önmagunkat. Én egyébként az egyetlen igazán kivezető utat abban látom, hogy az ember kellően ismeretre szert tesz, és megismeri önmagát. Hogy tisztában legyen a helyzetével, nagyjából el tudja képzelni, hogy milyen célok reálisak neki, és melyek nem. Tudjon egy életutat kijelölni magának, és ehhez tudjon maga mellé venni embereket, vagy tudjon csatlakozni másokhoz. Ez az a személyes projekt, ami még azt gondolom, hogy megtehető, mert nem kell hozzá nagy társadalmi átalakulás, lottóötös, és nem tudom én micsoda. Ez egyfajta reális szembenézés önmagunkkal. Nyilvánvalóan ez a fajta önismereti igény nem mindenkiben van meg. Nekem Istvánhoz képest kicsit lesújtóbb a véleményem, én azt gondolom valamiért, hogy az emberek nem szoktak önmagukon gondolkozni. Nekem az az érzésem, hogy nem. Az embereknek pörög az élete, a 24 óra egyszer csak karácsony van, aztán nyaralni megyünk, és hogy nem szokott lenni naponta 6 perc arra, hogy csak egy székre leülve, csak azt végig gondolja valaki, hogy mit csinált aznap. Nem a checklist szintjén, hogy tisztító, meg izé, meg bolt, meg gyógyszertár, meg nem tudom, hanem hogy így mit élt át, vagy kivel találkozott, hogy jó volt-e, vagy ő egyáltalán hogyan van. Ilyen kapcsolata, hogy szürreálisan fogalmazzak az embereknek önmagukkal, nekem az a tapasztalatom, hogy nem szokott lenni. Úgy hagyjuk magunkat, mintha robotpilóta vezérelne, és ez egy elég nagy baj. Nekem meggyőződésem, hogy az ember senkitől nem várhatja el, hogy boldoggá tegye. Ez így nem működik. Tök mindegy, hogy ezt Istennek hívjuk, szerelemnek hívjuk, lottóötösnek hívjuk, jó munkának. Senki nem válthatja meg az embert. Muszáj, valami saját részt muszáj hozzátenni, és hogyha én azt akarom, hogy nekem jó kapcsolataim legyenek, akkor minimálisan a rám eső 50%-át a projektnek azt el kell végezni. Hogy például figyelek a másikra, figyelek a barátaimra, olyan emberekkel próbálok találkozni, akikkel csak töltekezem, és többek leszünk. És mondjuk kerülöm azokat a helyzeteket, ahol agressziót élek át. Manapság az emberek előszeretettel mennek be olyan passzív-agresszív helyzetekbe, ahol igazából leszívják egymás. Ha most azt mondom, hogy energiáját, az nekem túl ezotérikusan hangzik, úgyhogy ezt így nem akarom mondani, de hogy leszívják egymás életkereit és kedvét és mindenét, és nem is értik, hogy mi a baj. És közben mondjuk kiderül, hogy kettejük összeadható narcisztikus igénye az a másik kizsákmányolása volt abban a helyzetben. Tehát olyan kapcsolatokban érdemes lenni, amiben átélhetők pozitív érzelmek. Tehát ahogyan tehetők jobbá az emberi kapcsolatok így nagy társadalmi szinten, azt kell mondjam, hogy nekem fogalmam nincs, hát nem vagyok én egy politikus, vagy istennő, meg királylány, meg ilyenek, de azt tudom, hogy az ember a saját életével, ha foglalkozik, az általában azért meghozza a gyümölcsét. Tehát nem hosszú távú, nem tudom én miket kell kitalálni, hanem csak annyit, hogy a saját házunk táján körbenézünk. Ugye, amikor egy feleség azt mondja a 25 évnyi kellően boldogtalan házasság után, hogy ó, hát ő nem válik el, a gyerekek végett. És akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen miért is, mert a gyerek abban a pillanatban, hogy 18 lesz, megkérdezi, hogy miért nem váltál el, boldogtalan voltam 18 évig. Ő föláldozta az életét miért is, egy olyan emberre, akire nem bírt ránézni 16 éve, hát akkor ez egy milyen élet? Mit? Hát... És így élnek százezrek, milliók a világban, és komolyan azt hiszik, hogy ez ennek így kell lenni. Mert hogy van egy ilyen nagyon nehéz dolog, ez a szorongás. Ugye szorongani lehet attól, hogy majd egyedül leszek, szorongani lehet attól, hogy új helyzetek lesznek, és abban megmérettetődöm. Szorongani lehet attól, hogy fogalmam sincs, hogy sikerül-e majd valami. És tény, hogy bátornak kell lenni az embernek a saját életébe, de máshogyan én azt gondolom, hogy nem, egyszerűen nem megy. Ha az ember, van egy ilyen mondásom, hogyha azt a hirdetést lehet föladni, hogy pamlagon ülve aggódást vállalok, akkor az nem egy olyan jó életcél. Tehát, hogy az azért ott abban olyan nagyon-nagyon sok boldogság nem lesz. Tehát, ha nem aktivizáljuk magunkat, akkor más nem fog minket megváltani.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is. Amit Anna Mária mondott, hát több dologgal nem értek egyet, nem akarok túl sok leágazást tenni, de ha a fő kérdésnél maradunk, hogy meg lehet-e így változtatni az emberi kapcsolatokat, és általában, hogy mennyire tudunk ellenállni ennek a materializmusnak, amit te is elítélsz ebben a megvalósulási formájában. Én azt hiszem, hogy ehhez az ember, vagy az embereknek a túlnyomó többsége gyenge. Lehet, hogy van néhány nagyon magas intellektusú és a dolgot jól átlátó ember, mint te, aki képes távolságot tartani tőle, de a tömegek erre nem lesznek képesek. Egyszerűen túl erős a nyomás, mondhatjuk, hogy a kultúrának a nyomása, vagy a fogyasztói szemléletnek a nyomása, vagy ha filozófiailag fogalmazunk, ugye a májának, az illúziónak a nyomása, és az emberek túl parányiak, szóval túl kicsik, és amit látunk, ami a valóság, hogy nem ülnek le gondolkozni, nem ülnek le javítani a kapcsolataikat, hanem csak sodródnak az árral, mert olyan erős ez a sodrás, ami történik. Szóval a védikus szemlélet azt javasolja, nem passzivitást javasol, szóval nem azt javasolja csak, hogy mondjuk, hogy majd Isten megoldja, hanem szintén azt mondja, hogy kell erőfeszítést tenni egy javasolt módon. A védikus írások azt mondják, hogy a személyiségünket úgy tudjuk legjobban fejleszteni, ha egyféle meditációt végzünk, különösen ebben a korban, ugye egy mantra meditációt, a Hare Krishna mantrának az éneklésével, ami megvédi a pszichét. Szóval vannak ezek a befolyások, a benyomások, amik a világból érnek minket, és hordozunk sok-sok benyomást előző életeinkből, hogy szabadulunk meg azoktól. Szóval Csétódarpanam Árjanam, azt mondja Csétanya, aki ennek a meditációs módszernek a legsikeresebb bemutatója volt, Krisnának az inkarnációja, hogyha azt gyakoroljuk, akkor az fokozatosan kitisztít az elméből mindent, ami negatív. Kévágyat, dühöt, irigységet, mohóságot, mindezeket a dolgokat, amik aztán saját magunknak szenvedést okoznak, és amik az emberek között súrlódást okoznak. Szóval így tudunk jobbak lenni. Mert nem jó emberek soha nem fogják jól érezni magukat együtt. Hogyha jó emberekké válnak, akkor van esély, hogy jól fogják magukat érezni, de definiálni kell, hogy mi egy jó ember. Szóval aki alázatos, tiszteletbe tartja Istennek a törvényeit, aki barátságos másokkal, segítőkész, türelmes, lemondott, de ezeket a tulajdonságokat nem lehet mesterségesen kifejleszteni, nem lehet csak kikényszeríteni magunkból, hogy én ilyen akarok lenni, mert még ha olyan is akarunk lenni, nem fog sikerülni, hanem kell valami támasz, és ott jön be Istennek a része, ahogy mi mondjuk Istennek a nevét, ha ismételjük, akkor Isten is segít. Ugye segíts magadon, Isten is megsegít. És a kettő együtt, akkor az ad egy védettséget az embernek, hogy még ha egy olyan világban él is, ami rossz irányba megy, és ahol rossz értékek uralkodnak, és ahol a kapcsolatok rosszak, az ember legalább saját magát meg tudja védeni. Saját magának ad egy pszichikai védelmet, és akkor meg egy másik minőséget tapasztal meg. Szóval a védák azt mondják, és akik élik ezt a dolgot, vagy élték a történelemben, azt mondják, hogy egy másféle tudatállapothoz jut az ember. Szóval kiegyensúlyozott lesz, békés lesz, a kapcsolatai harmonikusak lesznek, azért, mert az elméje tiszta. És anélkül, hogy az elme tiszta lenne, nem lehet semmi más módon ezt a célt elérni. Nem tudnak az emberek békéssé válni, és hogyha nem békések, akkor meg nem lesznek soha boldogok. Én is egy kicsit mézes-mázas legyek.
Bocsánat, én azt hiszem, hogy látszólag nincs olyan nagy különbség. Tehát Anna Mária, te azt mondod, hogy önreflexió, hogyha ugye a szokásos egymondatomban ezt összegezhetem, te meg azt mondod, hogy meditáció. Ami igazából, tehát a módszer az annyiban nem különbözik, hanem a módszer forrása, amiben különböző, te azt mondod, hogy Isten, te azt mondod, hogy Isten nem kell. Te lehet-e önreflexió?
Picit vitázhatok?
Hogyne.
Jó. abban különbözik, hogyha te azt mondod, hogy mantrázzon, vagy meditáljon, akkor én erre azt mondom, hogy egy azon szöveg ismételgetése valóban egy helyzetben segít a bejövő ingerek ellen, de a tudattalan konfliktusokat nem fogja feloldani. Attól még azoknak a működése érzelmi szinten az jelentkezik. Az önreflexió az természetesen viszont azt jelenti, hogy törekszünk arra, hogy ezek a fajta érzelmek a felszínre kerüljenek. Tehát most vessenek meg, szerintem a kévágy, a mohóság és az összes jó dolog a világon, amit tudjuk, hogy roppant bűnös, nem rossz az, csak kontroll alatt kell tartani. Szóval az is egy szörnyű világ lenne szerintem, ami már teljesen neutrális. Hát azt mégse lehet, hogy lebegjünk fél méterrel a föld fölött egy éteri világban. Az ember ennél jóval, idézőjelben mondom, így piszkosabb bűnökre, gyönyörökre, és nem tudom én mire vágyik, és az így is van jól, hát az emberek sokszínűek. Tehát ezeket úgy gondolom, hogy így illuzórikus lenne azt mondani, hogy el kell nyomni, vagy el lehet, vagy törekedjen egy szubstilis létre, ahol már minden gyönyörű és tiszta. Ezért mondom én azt, hogy egyfajta önreflexió az segít abba, hogy lehessen két pohár bort meginni alkoholizmus nélkül, lehessen boldog párkapcsolat, nem tudom én, promiszkuitás nélkül. Tehát, hogy mindennek a tartományát azt kell megtartani a normális övezetben, ami természetesen egy nagy kérdés, hogy hol a normális övezet, mert más lett volna ez a középkorban, és más mondjuk most a 21. században. De ilyen szempontból szürreális világot élünk, ez tény, de olvastam a Csányi Vilmossal egy nagyon jó interjút pár hete, és ő mondta, hogy hát ha az ősembert, ugye, ha megkérdezték volna, hogy el tudja-e képzelni ezt a mi mostani életünket, hát elszörnyett volna, hogy soha. És mi most ugye mit tudunk elképzelni, hogy mi lesz itt 100 év múlva, vagy 200 év múlva, hát el se tudjuk képzelni, hogy milyen életformák lesznek, és azt mondjuk, hogy szörnyűség. Hát a mostanira is azt mondjuk, hogy szörnyűség. Miközben a fejlődés törvényszerű folyamatát látjuk pusztán. Ennyi, ennek vagyunk a részesei.
És nem ehhez van valami mondani valód?
Én nekem logikailag nem stimmel teljesen, hogy ha meg akarjuk szüntetni a materialista életmódnak a burjánzását, akkor ez hogy lehet anélkül, hogy a materialista filozófiát hát nem megszüntetnénk, de próbálnánk átfordítani. Én szerintem ez nem lehet. Szóval önreflexió nem fogja megoldani, se egyénileg, se pedig kollektíven, társadalmilag nem fogja. És hogy csak önreflexióval lehet, és másképp nem, akkor azt mondanánk, hogy én meg tudom csinálni, de Isten nem tudja megcsinálni. Én azt gondolom, hogy én nem tudom egyedül megcsinálni, de Istennel együtt meg tudom csinálni. Az nekem reálisabban hangzik, mint hogy az ember csak saját magától megoldja. És ebbe teljesen egyetértünk, hogy nem lehet minden világiasságot kiküszöbölni a világból, mert ez a világ a világiasságról szól. De kordába lehet tartani, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hol az ösvény, hol a mezsgye. És ahogy telik az idő, egyre nagyobb mezsgyét látunk természetesnek. Hogy még ez is jó. Te azt mondod, hogy a válás az egy természetes és jó dolog, és hogyha nem jól érzik magukat a felek, akkor váljanak el. De kérdezzük meg a gyereket, hogy fogja akkor érezni magát, biztos, hogy erről is van tapasztalatod, mikor elváltak a szülei, hogy az mit okoz a gyerekeknek. Vagy én öcsémet el akarták vetetni, apukám el akarta vetetni, anyukám nem, és apukám így üldözte körbe-körbe anyukámat. De, és akkor ez milyen érzés nekem, és milyen érzés az öcsémnek, aki most tudja, hogy engem meg akart ölni az apám. Szóval ezek nem jó dolgok, ez nem természetes dolog, és mindnek a gyökerénél ez van, ez a fajta hedonista, materialista felfogás, és hogyha fel akarunk lépni ellene, én más lehetőséget nem látok, mint valamiféle spirituális, szellemi megközelítés, nem mondom, hogy egyedül a Krisna tudat, én ezt tartom a legjobbnak, de mindenki, amit a legjobbnak talál, de ez nem egy megoldás. Szóval, hogy csak atomoknak képzeljük magunkat, nem nem tudjuk levezetni, hogy hogy lesz az atomokból tudat, nem tudjuk megmondani, hogy hová tűnik a halálkor ez a tudat, nem tudjuk megmondani, hogy honnan jön a sor. Semmilyen filozófiai kérdésre nem tudunk releváns választ adni a materialista felfogás szerint, de akkor kell keresni valami filozófiai választ, és aztán abból a filozófiai válaszból következik valami az életvitelünkre nézve is.
Tudod, amikor mondjuk valaki HIV pozitív lesz, vagy egy onkológiai diagnózisa lesz, akkor egyben lesz neki egy bizonytalan kimenetelő életszakasza, egy valamennyi idő, amit élhet valamilyen minőségben, jól is, rosszul is. És csak a spirituális eszközökre mondom, hogy való igaz, hogy a neurológia, a neurofiziológia, az élettan nem tud minden ilyen kérdésre választ adni, ráadásul ugye az így feltett kérdés filozófiai természetű. Tehát ha egy neurológustól azt kérdezzük, hol a lélek, valószínű visítva kiszaladna innen a teremből, ilyen kérdést ő nem tud értelmezni. Azt meg tudja mondani ma már a neurológia, hogy hol van a, hogyan működik a tudattalan, és hogyan működik a tudatos, és nagyon érdekes, hogy az eddig fel nem ismert területeknél most már látjuk, hogy néha egy érzelem fiziológiai vizsgálatánál a tudattalan rész máshol van az agy különböző területein, mint a tudatos rész. Tehát az a nyilván prózai már megint, rettenetesen materiális már megint. Pár éven belül nyilván pontról pontra az agy térképén meg lehet majd mondani, hogy minek hol a helye. Spirituálisan szemlélve az életünket valóban egy szürreális kis időszak, és ahonnan jöttünk, hova megyünk, mik leszünk és mik voltunk, vagy hova lesz az energia, vagy van az a Sean Penn-nel az a film, a 12 gram, ugye amikor meghal, jó van, 21, diszlexiás is, 21 gram, ugye, hogy tehát igen, van egy csomó ilyen kérdés. Ezt a HIV pozitív hasonlatot azért hoztam, mert én ebben az értelmezésben úgy gondolkozom, mintha csak azt nézném, hogy oké, akkor van ez a szakasz. Ezt a szakaszt kell úgy olyan minőségben megkomponálnunk, hogy az jó legyen. Lehet, hogy egy ilyen nagy folyamatban nem tudjuk beiktatni. Lehet, hogy tényleg vannak más kultúrák. Lehet, hogy van más... más olyan rendszer, ahonnan mi nézve kis hangyák vagyunk. Még a mai napig az emberi viselkedést el lehet vezetni az etológiai szabályok szerint. Tehát egy csomó mindent lehet csinálni. De az ember egy tudatos lény. A 21. századi meg aztán na pláne. Olyan tökére fejlesztette az intelligenciáját, hogy csak na. Akkor viszont ezt érdemes arra használni, hogy némi nemű tudatossággal valahogy felelősséget vállalunk az életünkért. Ebben a tólig szakaszban.
Bocsánat, engem egy, amióta feltettem ezt a kérdést, azóta foglalkoztat, hogy az önreflexióban mi az ön?
Hát, hogy saját magad gondolkozol saját magadról.
De ki az a saját magad? Tehát, hogy definiálod saját magadat? Tehát a cselekedeteidet, amit aznap elkövettél, tehát, hogy ahhoz, hogy ezt a módszert alkalmaz, tudni kell, hogy mi gondolkozol.
Én inkább azt mondanám, hogy a cselekedetek és érzések. Tehát mondjuk az a jó önértékelési vagy önreflexív kérdés egy ilyen gondolkozós helyzetben, a hogyan vagyok én.
De ki ez az én? Ki ez az én? Tehát, hogy mi a forrás ezeknek a cselekedeteknek? Uh-huh. És ez a személyiség, ez egy interakció közted és a társadalom között? Vagy ez mi? Mert az Istvánál világos most volt, hogy azt mondta, hogy lélek. De ugye azt mondta, hogy a lelket ne definiáljuk, mert hogy nem tudjuk, vagy hogy zavaró, mateista szempontból, de az önreflexiónak akkor ki a tárgya?
Az önreflexiónak akkor ebben a vonatkozásban az én a tárgya, és az én ebben az esetben nem egy az interakciókban meghatározható társadalmi személyiség, hanem egy saját önértékelési szempontrendszer alapján definiálható valaki, ha ez így érthető. Tehát amit én gondolok magamról. Ez vagyok, itt vagyok, ilyen vagyok, így szoktam működni, ezt érzem, stb. Stb. Tehát ha már az ént kell definiálni, akkor így a saját szempontrendszer alapján értelmezhető.
Ez nekem tautológia. Tehát az én az, ami én. Uh-huh. Uh-huh. De nem tudunk akkor róla többet, csak az, hogy én. Uh-huh. Jó,
Mint ahogy azért bizarr lenne, hogyha abban a szituációban, amit én mondok, hogy ülj le és gondolkozz el, fél órát töltenél azzal, hogy definiáld az én fogalmát, én azért elgondolkoznék.
Hát ez elején nem árt, ha tudom, hogy mi az
nem, az önreflexió pusztán annyi, hogy definiálatlanul hagyva ezt az én kérdést, csak így végig gondoljuk, hogy hogyan vagyunk a bőrünkben. Így. Nem is társadalmilag, nem is sehogyan. Így. Egyébként ez egy a freudi kategóriákból az egyik kivett rész most így, mint én, a felettesén és a tudattalan közül.
Jó.
Én erre a HIV pozitív példára szerettem volna reflektálni. Emlékszem, annak idején diákkoromban valaki feldobta ezt a kérdést az osztályban, hogy, és mindenkit megkérdezett, hogy mit csinálnál, hogyha megtudnád, hogy olyan beteg vagy, hogy 2 hét múlva meg fogsz halni. Nem mondom meg, hogy milyen válaszok voltak, de azt hiszem, hogy ez a kérdés, hogyha az ember felteszi magának, és megnézi, hogy mit válaszol rá, ez alapján el tudja magáról dönteni, hogy ő transzcendentalista vagy materialista. Az osztálytársaim materialisták voltak, ezt elárulom. És van egy érdekes példa, ami egyik szentírásunkban, Srimad Bhagavatamban. Pariksit Maharaj egy nagy vallásos király volt, egy igazi, nem csak olyan látszólag vallásos, hanem mélyen vallásos király, és egy olyan átok érte, hogy 7 napon belül meg kell halnia, 7 nap múlva meg fog halni. És abban a pillanatban feladta a királyságot, elment, felkereste a bölcseknek a társaságát, megkereste a legbölcsebb embert, aki volt akkor a földön, Sukadev Goszvámit, és 7 napon keresztül étlen szomjan Istenről hallott. Tehát ilyen egy transzcendentalista, amikor megtudja, hogy meg fog halni. Hogy a materialisták mit csinálnak, mikor tudják, hogy meg fognak halni, azt látjuk, mert mindenki tudja, hogy meg fog halni, és mivel foglalkoznak. Szóval azt hiszem, hogy ez így megmutatja, mert mindannyian HIV pozitívak vagyunk, szóval aki megszületett, az biztos, hogy meg fog halni. Aztán, hogyha a lélekvándorlást elfogadjuk, aki meghal, az biztos meg is fog születni. De a lényeg az, hogy 2 hét van, 2 hónap van, 2 év van, vagy 20 év van, nem tudjuk, de a vége biztos. És hogy élünk addig, milyen értékeknek a fényében, mit akarunk elérni, mi az életcélunk? Kocsi, lakás,
utazás,
és esetleg még kapcsolatok, hogy legyen valami magasztosabb dolog is, de annak is vége lesz, mindennek vége lesz. Szóval én véges dolgok ért, azok érdekében éljük az életünket, vagy valami hosszú távú ér, valami, ami ezután van. Szerintem ez egy lelkesítőbb és egy valóságosabb dolog, főleg, hogyha megértjük, hogy mi magunk örök élő lények vagyunk. Szóval, mint örök élő lény, nem érdemes átmeneti dolgokért küzdeni. Érdemes fenntartani magunkat, mert erről szól a világ, hogy megéljünk benne, de az igazi célunk, az életnek a végső célja, az valami magasabb rendű ennél.
Mint mindennek vége van, ugye a vitánknak is. De mielőtt én lezárnám ezt a beszélgetést, most megint hozzátok fordulnék, hogyha mondjuk 5 mondatban adhattok tanácsot valakinek, mondjuk akinek 2 hete van hátra, vagy 2 hónapja, hogy mit csináljon.
Végképp jó hangulat.
Igen. Hát lehet az, hogy élvezze az életet, és akkor jó. Tehát akkor mi lenne az az 5 mondat? Tehát, hogy hogyan javíthatja meg a kapcsolatait, mit tehet még, mi lenne az a mondjuk az a nagyon rövid összefoglaló, hogy tudtok neki segíteni?
Na mondjad.
Figyelj, én nagyon hosszú összetett mondatokat mondanék. De ha rövidre kell fogni, akkor azt mondanám neki, hogy olvasson Istenről, aminek a legrészletesebb leírása az ősi indiai védikus írásokban van, Istennek a cselekedeteiről, ennek a világnak a természetéről, az életnek a céljáról, és kezdje el ismételni Istennek a neveit, mert azáltal, hogyha Isten nevét énekli, ami egy transzcendentális dolog, akkor kapcsolatba fog kerülni Istennel, és amennyire tud, még ebben a hátralévő időben meg fog tudni tisztulni, és egy jobb létállapotba fog kerülni. Vagy visszamegy Istenhez, vagy a következő életében folytatni fogja a lelki fejlődését onnan, ahol ebbe az életébe abba hagyta.
Csináljon jó dolgokat. És beszéljen mindenkivel, aki fontos, hogy el tudjon búcsúzni. Ez nem annyira magasztos, ez nagyon prózai, de nagyon emberi, mert azért, aki már tehát ténylegesen egy ilyen helyzetben, ha tényleg haldoklik valaki, vagy meg fog halni, akkor azt gondolom, hogy neki is, meg a körülötte lévőknek is így mindig itt a Földön az a legjobb, hogyha el lehetett búcsúzni, és hogyha dolgokat és mondatokat ki lehetett mondani. Az, hogy az én olvasatomban az hogy már Istennel foglalkozni, ugye az a saját, az egy elég narcisztikus dolog nekem, mert arról szól, hogy én már az utamat építgetem, aztán aki meg itt van, az mindenki oldja meg úgy, ahogy akarja. Én ennél jobban preferálom azt, hogy tehát akkor a földi létet kell elrendezni. És azért kell jó dolgokat csinálni, mert az fontos, hogy az ember tudjon örülni. Nem csak magasztosan, hanem egy gombóc fagyinak is. Hát édes Istenem, de az is egy jó dolog.
Köszönöm szépen, és maradt még néhány kérdésre idő. Parancsolj.
Köszönöm szépen. Anna Máriát azt szeretném kérdezni, kicsit összetett ezt a kérdést, így ezt a körülbelül. Volt egy ilyen kijelentés, hogy minden jó mértékkel nem szabad túlzásra dolgokat.
Hát ugye tudjuk, hogy a társadalomban követünk bizonyos elveket, törvényeket, ugye nem szabad bántani a másikat, és hogyha megnézzük ezeket a törvényeket, akkor azt látjuk, hogy ugye ezek a törvények a vallásoknak a törvényei. És ha megnézzük az állatvilágot, akkor azt látjuk, hogy ott az erősebb az megöli a gyengébbet, ugye az oroszlán, az ebrát, stb. De itt az embereknél valahogy ezt nem tartjuk jónak. Ugye azt nem akarnánk egyikünk se, hogy valaki ne legyen boldog, valakinek a vágyai ne legyenek kielégítve. És hogyha minden jó, akkor mértékkel, akkor jó-e az, hogy egy pedofil ember 20-ról 2-re csökkenti a heti adagját? Tehát érted a kérdést?
Okay, értem. Köszönöm. A válasz természetesen az, hogy persze, hogy jó, ha 20-ról 2-re csökkenti. Szerintem ez egy határozott 18-as fejlődés, de így az a baj, hogy így persze ez most roppant hülyén hangzik, amit én mondtam, hogy minden jó az belefér, mert hát nagyon sok olyan dolog van, ami természetesen ezen kategórián kívül esik. A társadalmi törvények azért jelentősen szabályozzák nyilván az emberi viselkedést, és ebben van egy csomó borzasztóság. Ellenben azért ugye a pedofiliára szép számban találunk társadalmilag és vallásilag is igazolt helyzeteket, melyeket ugye lepelfed, noha működik. Tehát azért minden helyzet több oldalú. De én inkább az élet azon szituációira gondolok a jó dolgoknál, amiket az ember igenis tud élvezni, meg jó, ha vannak, meg jó, ha csinálja, de nem embertársai kárára, és nem agresszióval a háttérben, és nem féktelen önzéssel a működtetésében.
Tehát nekem pont ez a fő kérdésem, hogy miért ítéled el az egyik dolgot, hogy az rossz, a másikat meg, hogy az jó, amikor mind a kettő egy külön-külön embernek a saját természetes vágya. Tehát, hogy miért rossz az?
Hát mert úgy gondolom, hogy maradva a pedofil példánál, egy 8 éves kisfiú vélhetőleg nem élvezi az anális szexet, míg például egy remek túrógombóc porcukorral, ha én azt így szeretem megenni vasárnap 3-kor a Náncsi néninél, az egy jó dolog, és neki nem fáj.
Igen, de hát a másik élvezi, tehát neki jó.
Mi?
Hát amit ő csinál, tehát hogy
de nem, miért nem, rossz? Nem, az emberi jó dolgok, vagy az öröm érzését megszerezni, én olyan szituációkban gondolom, amikor senkinek a jelenlévők közül semmiféle fájdalomokozás nem történik. Tehát, hogy semmiféle ilyen típusú perverziót vagy bűncselekményt nem lehet ide emelni, mert ugye ott akkor az van, hogy egy darab bűnelkövetőnek, vagy az akárhány bűnelkövetőnek a személyisége működik kielégülés alapon. Teljesen mindegy, hogy ez most egy szexuális perverzió, vagy egy életellenes bűncselekmény. És az összes többi ember ezt megszenvedi. A jó asszertív működésben, a jó személyes hatékonyság az azt jelenti, hogy én meg tudom magamnak szerezni mindazon örömöket, ami a másiknak nem okoz sem fájdalmat, sem kárt, sem bajt, sem problémát, sem semmit. Tehát, hogy agressziómentes ilyen szempontból.
Jó, köszönöm szépen. Vannak még kétségeim, de átadom a szót.
Köszönöm.
Elnézést a példáját.
Igen.
A Delfói Apolló templomban volt egy felírás, ismerd meg önmagad. Szerintem minden embernek meg kéne ismernie a saját magát és a környezetét. 6 milliárd ember él a Földön, én úgy tudom, de a 6 milliárd emberből én csak egy vagyok. Mivel én egy vagyok, meg kell gondolnom, hogy a többi ember, aki körülöttem él, azok is Istennek egy csodálatos, mindegyik külön-külön Istennek egy csodálatos elgondolása. Tehát én úgy viszonyulok hozzájuk, hogy kedves vagyok hozzá mindegyikhez, és akkor ugyanazt kapom vissza. Hogyha minden ember megpróbálja a környezetében a szeretetet továbbítani, és a megértést, és a másik elismerését, akkor ugyanazt kapja vissza, és én nem tudom megváltoztatni a világnak a nagy eseményeit, de a magam szűk körében egészen jól beválik az a módszer, hogy az emberekkel semmi konfliktusom nincsen.
Bocsánat, mi a kérdés?
Az a kérdés, hogy hogy legyünk, ha a hölgy kérdezte, hogy hogy tudjuk az életet elviselhetőbb és jobbá tenni a magunk részéről. Részint a saját részemről pedig én nagyon örülök annak, hogy élhetem ezt az életet. Minden nap megköszönöm Istennek az életet, az egészséget, a környezetet, a fűtött lakást, az emberi kapcsolatokat. Továbbá van egy belső út, amit minden ember értékel. A napi eseményeket, kivel találkoztam, mit sikerült elérnem, és úgy érzem, hogy minden nap egy lépéssel előbb.
Jó, köszönjük. Akkor szeretném kérdezni, mert nagyon elment az időnk, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg. Utána itt maradnak még a beszélgető partnerek, tehát lehet velük eszmét cserélni, de most, hogyha a kérdésekre szorítkoznánk, még egy vagy két kérdése van időnk. Egy kérdése. Ott.
Hogy mi teszi alkalmassá? Hát... Talán a legegyszerűbb az, hogyha az volt a kérdés, hogy mit tesz valakit alkalmassá az önvizsgálatra. Alkalmassá bárki válhat. Egyetlen egy dolog van, amit figyelembe kell venni. Az ember általában legjobban önmagától fél, és a tudattalanjától, meg a saját érzéseitől. Tehát a szembenézéssel többek közt az szokott a probléma lenni, hogy mindenki attól tart, hogy hajmeresztő dolgokat fog látni, gondolatokat és fantáziákat, amelyeket jobb a szőnyeg alá söpörni. Tehát az egyetlen fontos alkalmassági tézis az inkább úgy hangzik, hogy ennyire ne féljünk önmagunktól. De egyébként meg bárki. Nyilván van egy intelligencia hányados, mert van azért ilyen kemény kritérium hozzá, de hát azért alapvetően mindenki meg tudja tenni, hogy gondolkozik.
Bocsánat, ez volt az utolsó kérdés. Köszönjük.
Elnézést, ez meg ehhez tartozna. Tehát, hogy, és akiknek nincsen meg ez a hányadosa, vagy ez a szint, akkor ők kihez forduljanak? Tehát mert ugye mondtad, hogy ennek van egy szintje. Most akik nem érik el ezt a szintet, ők akkor hova vagy kihez menjenek? Hova forduljanak?
Hát mondjuk, ha most azon embercsoportokról beszélünk, akinek az intelligencia hányadosa lejjebb van annál, mint ahol a gondolkodási szintet feltételezhetjük, akkor eme kérdést nem tudom megválaszolni ebben az értelmezési keretben. Mert nincs ilyen kérdés, hogy ő hova forduljon, mert miért fordulna bárhova.
Nekem csak egy önreflexió, az elmém kihangosítása, vajon kinek fogja Anna Mária adni az adója 1%-át?
Majd meglátod.
Jó, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Aztán ennél jobban én sem tudtam volna lezárni ezt a vitát, úgyhogy ha valaki... abszolút nem materialista, sikerül spirituális szintre felvinnünk a beszélgetést a végére. Minden esetre azt hiszem, hogy csak tényleg egy nagy tapsal köszönhetjük meg mind a kettőjüknek ezt az igen izgalmas vitát, eszmecserét, és szerintem még itt maradnak körünkben néhány percig, úgyhogy ha valakibe belefolytottam volna én, mint kegyetlen moderátor a szót, az most a beszélgető partnereinkkel még eszmét cserélhet. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet!